Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jeltek szeretteim, csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk a mi Urunkhoz. Te magad biztattál bennünket, Urunk, ezért van bátorságunk eléd állni. Köszönjük, hogy szabad kérni, keresni és zörgetni. Köszönjük, hogy szabad hozzád fordulni, bár méltatlanok vagyunk, mert hűtlenségünk, álnokságaink és bűneink messze taszítottak a te szentségettől és tisztaságodtól. De mégis jó, hogy van visszafelé vezető út, mert te utat nyitottál. Mert te azt mondtad, hogy mindeneket magadhoz vonzol, amikor felemeltet. Köszönjük, hogy belekerülhettünk mi is ebbe a vonzásba, és felismerhettük mi is, hogy egyetlen lehetséges hely, ahol békességet lelhetünk, és emberhez méltó módon élhetünk, az csak te nálad van. Jövünk hát hozzád, Urunk, életünk minden gondjával, örömével, terhével és bánatával. Jövünk hozzád úgy, amint vagyunk, mert tudjuk, hogy a te szent jelenlétedben változik át a mi életünk. Mert másképpen látunk a te közeledben, másképpen érzünk, másképpen nézünk a jövendőbe, és másképpen tudjuk értékelni az elmúlt időszak eseményeit is. Urunk, add meg ezt a látást nekünk mindig, hogy a te szemeddel lássunk, mindig értsük a dolgokat, ahogy értenünk kell, hogy ne tévesszen meg bennünket a világban lévő sokfajta hamis hang, a hamis csábítások, a torz állítások, és azok a nyomások, erőszakos ráhatások, amelyek minduntalan körülvesznek bennünket. Kérünk hát téged, hogy a délutáni csendességünkben te magad jelenj meg közöttünk, hiszen mit sem ér a mi összegyülekezésünk, ha te nem vagy itt. Add meg ezt a kegyelmet nekünk, most kérünk, hogy miközben emberi szó hangzik, a te üzeneted, a te igéd, a mennyei szó jusson el mindannyiunk életéhez, szívéhez, gondolatához. Mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretteim, hallgassátok a Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az írott és a hirdetett ige. Olvasom Mózes első könyvének a 13. részéből Isten igéjét, és az ő szent lelkének a segítségül hívásában reménykedve az üzenetét hirdetem néktek. Ábrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott, Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Ábrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Ábrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Ábrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Ábrám ezt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország, válj el tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett és látta, hogy a Jordán egész környéke bűvízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát egészen Coárig, olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak voltak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Az Úr ezt mondta Ábrámnak, azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a föld porához. Aki meg tudja számolni a föld porát, azt tudja megszámolni a te utódaidat. Indulj, járd be ezt a földet széltében hosszában, mert neked adom. Így vonult tovább Ábrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebróban van. Ott is épített oltárt az Úrnak. Szeretett testvérek, amikor mintegy 100 esztendővel ezelőtt Röntgen feltalált egy sugarat, amellyel az emberi szervezet belsejébe is lehetett látni, és a saját kezét lefényképezte vele, be is járta a sajtót, és azóta is sokszor lehet látni ezt a képet, az átvilágított kézben lévő csontokat rajta a gyűrűjével, óriási szenzáció volt. Bele lehet látni az emberbe. Óriási dolog volt, hogy nem csak a felszín, nem csak a külső látható, hanem mélyebbre is lehet látni bizonyos sugarak felhasználásával. Ma már nagyot fejlődött a képalkotó diagnosztika az orvostudományban, és olyan eszközök vannak, amelyettől sokkal tökéletesebben és részletesebben is megmutatják, hogy mi is van az emberben. Hiszen tudunk komputer tomográfról, mágneses rezonancia vizsgálatról, ahol milliméterről milliméterre, szeletekre tudják megvizsgálni az emberi szervezetet belülről, a sejt szerkezetét, felépítését, az esetleges betegségeket, és egészen pontosan tudják, hogy hol lehet a baj. Vagy olyan mikrokamerákat tudnak már akár az eregbe is felvezetni, amelyből az érfal belső állapotára is lehetek információt gyűjteni. Lehet. Nos, sok mindenben fejlődött, sőt, nem csak az orvostudományban, hanem más területeken is. Vannak infrakamerák, amelyekkel a falon túl lévő élő szervezetet vagy hőforrást is fel lehet fedezni, meg lehet látni, túl lehet látni a felszínen. Vagy éjjel látó készülékek vannak, amelyeket felvéve az ember a vaksötétben is magabiztosan tud közlekedni, és jól kiveheti a különféle tárgyakat. Többet lát az ember ma már. Mégis mindez kevés. Mert a legfejlettebb technika, a legmodernebb eszköz, amit az ember fel tud találni, is kevés ahhoz, hogy meglássa azt, hogy mi is van az emberben. Mert lehet, hogy mélyre látunk a szervezetben, de még mindig csak az anyagi dolgokat látjuk. És mi van a lélekben, az ember gondolataiban, ott belül, azt nem látjuk. Pedig látni kellene, többet kellene látni, Isten így lát bennünket. Nem csak külsőleg, nem csak a felszínt, hanem belülről is lát bennünket. Ahogy a jól ismert történetben, amikor Sámuel próféta elmegy, hogy Isai fiai közül király kenjen fel, akkor Sámuel látja Isai fiai közül, hogy milyen szép szál legények jönnek előre, és akkor úr azt mondja, hogy nem, ne úgy néz, mint az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van. Ott belül milyenek is vagyunk. Az embert megtéveszti sokszor, és becsapja a felszínes látásmód. Pedig a világ erre épül, a felszínes csillogás sokszor elvakítja és elkábítja az embereket. Pedig ezt mutatják a hírközlő szervek, a különböző médiumok, a felszínt. Mi van mögötte? Azt nem tudja az ember. Pedig csalóka, nagy tévedések lehetnek, hogyha az ember csak a felszínnel törődik. Ábrám és Lót rokonok. Messzi vidékről indultak el, mert Isten megszólította ezt az embert. Ott Mezopotámia földjéről elindult az Úr szavára, hosszú utat tett meg. Háránban meghalt az édesapja Tári, aztán ő lett a családfő, és viszi magával unokaöccsét Lótot is, mennek az ígéret földjére, aztán Egyiptomban is jártak, és visszatérnek az ígéret földjére. És ez az a pont, ahonnan most az életükbe belepillanthatunk, megláthatjuk, hogy egy döntési helyzetben ki hogyan viselkedik, ki hogyan gondolkodik, ki hogyan hozza meg a döntését. Amikor Lót és Ábrám pásztorai között cívódás van, mert a vagyon növekszik, és a terület már nem bírja el őket, ez maga is figyelemre méltó, hogy a vagyon, ha nő, akkor valahogy az emberek távolabbra kerülnek egymástól. Nagyobb tér kell nekik. Hosszasan lehetne szólni arról, hogy a vagyonos emberek hogyan vásárolnak nagyobb és nagyobb telket maguknak, aztán hogyan veszik körül magas kőfallal, és hogyan távolodnak el, és aztán vérebekkel és mindenféle őrző-védő társaságokkal próbálják megtartani mindazt, amiük van, de közben az emberi kapcsolataik meglazulnak, eltávolodnak egymástól. Mert sokszor az embert a vagyon magabiztossá teszi, konfliktusok forrása lehet. Nos, így lett konfliktus forrása is. Egész odáig, hogy Ábrám azt mondja, hogy ez így nem megy tovább. Valamit tennünk kell, hát még mindig jobb a békesség kedvéért, hogyha eltávolodunk egymástól, mint hogy itt aztán végképp elmérgesedjen a helyzet. És ő, az idősebb, az Isten által kiválasztott, nagylelkűen felkínálja a döntés lehetőségét, a választás lehetőségét az unokaöcségének, Lótnak. Nem azt mondja, hogy én itt vagyok, én ezt választom, te pedig keresd magadnak más helyet. Nem. Azt mondja, hogy nézd, jobb, hogyha elválunk. Nem érgesedjen el a helyzet, te dönts. Ha te jobbra mégy, én balra megyek. Ha te ide, én oda. Óriási nagy lelkűség. Valóban az a fajta lelkület mutatkozik meg itt, amit később is az Új Szövetségben olvasunk, hogy Ábrahám a hívőknek az atya lett, mert hitben járt, és nem látásban. Nagy lelkű volt, a krisztusi lelkület volt benne, hogy tudott lemondani, és tudta átengedni a döntés lehetőségét a másiknak, tudván, hogy Isten ígért neki valamit. Nos, Lót dönt, azt olvassuk, hogy körülnézett. Ahogy ez lenni szokott, az ember a döntése előtt terepszemlét tart, nézzük meg, mit választak. Él a lehetőséggel. Nem mondja, hogy hát nem, inkább mégis neked kellene választani. Kap az alkalmon, rácsap a lehetőségre, körülnéz és a lehető legjobb helyet válaszza magának. Mert úgy látja, hogy az egy jól termő vidék. Így mondja a Szentírás, bővízű föld, gazdagon termő vidék a Jordán melléke. És itt az igében van egy mondat, ami úgy előre vetíti a jövendőt. Mielőtt az Úr elpusztította Sodomát és Gomorát, olyan volt, mint az Úr kertje az Éden, vagy mint Egyiptomnak a folyam melléke, ahol valóban gazdagon termő vidék volt. Ezt látja Lót. Ez a felszín. Nem lát túl rajta. Nem nézi, hogy mi is lesz majd. Nem gondolkodik a döntés következményein. Ez most jónak látszik. Pillanatnyilag ez látszik a jónak. És így indul. Szépnek, vonzónak látja azt a vidéket, mert emberi mértékegységekkel mér. Persze, így szoktunk mérni, hát hogyan is tudnánk másképpen. Ez jön belőlünk. Emberi mértékkel mérünk. Az emberi mérték pedig hát abban érhető tettem, vagy abban látható meg, hogy mi pénzben, forintban, dollárban, vagy euróban, aranyban mérünk. Minél több van, annál jobb, nyilvánvalóan. Kell a anyagi biztonság az ember számára, és ez önmagában nem baj, ha ez a törekvés megvan bennünk, a baj az, amikor ez kerül az első helyre. Amikor ez elvakítja az embert. A baj az, amikor ezek túl hangsúlyozódnak, és nem az Úr van az első helyen. Én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen rajtam kívül más Isten. Ő az első, vagy nem? Nos, ezek az emberi mértékek jönnek elő a döntéseinknél. Megéri-e? Milyen hasznot hoz, vagy? Lesz-e siker? Vágyik rá az ember? Egyrészt a munkánk eredményt persze, hogy szeretnénk látni, de bizony látjuk, hogy milyen öldöklő harc folyik a sikerért, mennyi hadugság, csalás folyik azért, hogy valakiből sztár legyen, mert a sikert óhajtja, szomjazza, mert nagyon kell neki. Ebben miért? Ha sikeres, akkor jó. Manapság már az üzleti életben is csak azt mérik, hogy ki a legsikeresebb. Ki emlékszik már az elmúlt olimpia edüstérmeseire? Aranyérmeseire még csak-csak. A siker, a csúcs az fontos. Hajt rá az ember, meg vágyik rá az ember, hogy a maga területén, abban a pici kis világban, vagy talán nagyobbacska világban, első legyen, hallgassanak rá, figyeljenek rá. Persze, hogy vágyik rá. Emberi mérték, a kényelem szeretete. Szeretnénk kényelmesebben élni, és ez meghatározhatja döntéseinket. Ez is jó persze, hogyha nem hangsúlyozódik túl. De éppen most így a nyári rekkenő hőségben gondolhatunk arra, hogy akár 100 évvel ezelőtt is, amikor még kaszával arattak, heteken keresztül vágták a gabonát, aztán kötötték össze, mennyi munka volt. Ma meg a kombány rászaladt, sicsúgy már le is vágta, sokkal több idejük van az embereknek. Vagy a háztartásban mennyi modern eszköz áll rendelkezésre, és pihentebbek az emberek? Több az idejük az Istennel való foglalkozásra, a családra? Valahogy mégsem. Valahogy mégsem. Pedig vágyik az ember a kényelemre, csak önmagában, ha ez öncéllá válik, akkor nem érünk el vele semmit sem. Kell az embernek a büszkeség, ez is emberi mérték. Szeret úgy rátekinteni a keze alkotására, a munkájára, vagy éppenség a gyermekeire, az ugye nem az ő alkotása, Isten ajándéka, de mégis büszkén szeret ránézni, szeret dicsekedni. Azt persze el szokta felejteni sokszor, hogy hát az Isten által vagyok, ami vagyok. Mert ha nem ad lehetőséget, nem adott tehetséget, akkor hiába szakadok meg, akkor sem fog menni. Szóval sok-sok ilyen emberi mérték van, ami meghatározza a döntéseinket, de ez csak a felszín. Az ember azt nézi, amely szem előtt van. Ez van a szem előtt. Ugyanebben a történetben van egy másik szakasz, amikor Lót választotta magának a Jordán mellékét és elmegy, akkor Ábrám nem maradt egyedül. Isten megszólította. Azt mondja, emeld föl a tekintetet, és nézz szét. Na, ő is szétnézett. De már másképpen. Már másképpen nézett szét, mert ő már másképpen látott. Mert annak idején, mikor Isten megszólította ott, még Úr városában, annak idején már kialakult egy kapcsolata Istennel. Már az értékrendje mássá kezdett változni. Már másképpen látta önmagát, meg a világot is. És amikor elérkezett a Kánaán földjére, akkor az első dolga volt, oltárt épített, és segítségül hívta az Úr nevét. Ott van benne a mozdulataiban, a döntéseiben az Istennel való kapcsolat keresése, és a dolgok vele való megtárgyalása. Igen, lehet kérni, lehet zörgetni, lehet keresni. Ábrám, ugyan voltak bukásai, mert a Szentírás ezt is őszintén leírja, hogy ezek ellenére is voltak bukásai, de visszatért. És itt megint azt olvasok a fejezet elején is, meg a végén is, hogy segítségül hívta az Úr nevét. Oltárt épített. Istennel beszélte meg. És milyen jó, hogy ő másképpen lát. Mert Isten szemével is lehet látni. Mert akkor látunk többet. Akkor látunk túl a felszínen. És ez már nem technika, hanem lélek dolga. Az Isten lelkének a dolga. Ami belül van, meg ami következik. Isten fontosnak tartja, hogy megismertessen bennünket azzal, ami nem látható. Hát nem véletlen, hogy voltak próféták az egész Ószövetségen keresztül, Isten újra és újra embereket választott ki, hogy elmondja az Isten akaratát és szavát. Aztán később is az Újszövetségben és utána is szól az Úr. Vannak kijelentések, az ige maga a kijelentés. És vannak lélek által vezetettségek is. Amikor Isten egy döntésben, egy helyzetben megtanít bennünket valamire, figyelmeztet valamire. Láthatunk az Isten szemével, hogy ne hozzunk rossz döntéseket. Lótnak a történetét valószínűleg mindenki ismeri. Hát elég síralmasan alakult a későbbiekben. Menekülnie kellett. És jó, hogy az életét megmentette, feleségét is elvesztette. Pedig olyan jónak látszott. De az Isten megkérdezte, nyilván nem, tudjuk, hogy nem. És amit pedig Isten ígért Ábrámnak, az viszont valósággá lett. Azt mondja itt Isten, újra megerősíti a szövetségét, hogy ha a földporát meg tudják számolni, akkor meg lehet számolni a utódaidat is. És most a 21. század elején ki az, aki meg tudná mondani, hogy Isten választott népének hány tagja van a világon? Nem lehet. Nem tudja senki megmondani. Nem tudja senki nyilván tartani. Nem is kell feltétlenül. Isten ígérete igaz. Egy másik kérdés, hogy ki hogyan él az Isten ajándékával és ígéretével. Az egy másik kérdés. De lehet látni az Isten szemével. Amit ő mond, az úgy lesz. Abból semmi nem fog elveszni. Van tehát profécia, van tehát kijelentés, és lehet látni a lélek által a hit szemével. Hogy a zsidókhoz itt levélben olvasok Ábrahámról, meg Mózesről is, hogy mintha látta volna láthatatlant. Látta az Istentől készített alapokkal bíró várost. Hát ez a hit, ez, amit megad Isten az övéinek, ha ráfigyelnek. Ez, ami többletet jelent az ember számára. Semmivel se vagyunk különbek, én legalábbis. Semmivel se vagyok külön, mint bármelyik más ember. Nem gondolom. De Isten mégis kegyelmében tart, és ez a többlet, ez az Istentől való ajándék teszi az ember életét gazdagabbá, örömtelibbé és békességesebbé. Nem önmagunkban vagyunk többek, hanem Krisztus lehet bennünk több. Azt mondja Pál apostol, hogy azt az életet, amelyet most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem. És ezért más minőség. mert a kegyelemben van. Ezt a töbletet pedig senki más nem adhatja meg, csak a vele való kapcsolat. Így állhat helyre, hogy az a lélek, amit kaptunk az Istentől a teremtéskor, az valóban éljen bennünk, ő maga. Ott van bennünk az Isten kép. Összetörve, de talán felépülve, ha Krisztus megszületik bennünk. Szeretett testvérek, igen, Ábrahámnak az életében az előzmények ott voltak. Elindult az Úrral, vele járt. És lesznek még nehéz helyzetek az életében, és akkor is Istennel beszéli meg, és rábízza magát, és győztesen jön ki belőle. Meg lehet tehát őt kérdezni. A mindennapi csendességünkben, a naponkénti igeolvasásban, a naponkénti imádságaimban, vagy minden helyzetben, reggel, délben, este, délelőtt és délután, a nap minden órájában, minden helyzetben szabad Istent megkérdezni. Szabad vele megbeszélni dolgainkat. Mint ahogy Nehémiás olvasok egy ilyen futó imádságban is, amikor a király elé megy egy nagy döntésben, akkor ennyire jut csak idő, hogy Uram, könyörülj rajtam. Uram, segíts most. És milyen jó, hogyha ez alakul ki bennünk, ez erősödik meg bennünk, hogy mielőtt választunk, mielőtt döntünk, mielőtt szólunk, mielőtt teszünk valamit, kérdezzük meg, hogy Uram, te mit szólsz hozzá? Jó irányba indulok? Így kell, így helyes. Mi van, ha nem szól Isten? Hát, vagy nem hallom meg, ő szól, csak valahogy nem hallom meg. Valahogy nem tiszta a felfogó képességem. Mert bizony megromolhat. Bűnök miatt, engedetlenség miatt eltompulhat a lelkünk, és bizony előfordulhat, hogy nem akarom az Isten szavát meghallani, főleg, hogyha nem azt mondja, amit én szeretnék hallani. Mert bizony sokszor elő akarjuk írni az Úrnak, hogy mit mondjon és mit tegyen, és ha nem azt mondja és teszi, akkor meg vagyunk sértődve esetleg. Vagy ez még nem is az Isten szava. De ha úgy tűnik, hogy rendben vagyunk az Úrral, és mégsem szól, akkor is jó várni, és megadása lenne az Úr szabadításáig, ahogy a Jerémiás irámaiban olvassuk. Időnként várni kell, türelmesen várni kell. Annyira kedves számomra Dávid királynak az élete, aki olvassa a Szentírásba az ő történetét, az minduntalan ezzel találkozik, hogy Dávid megkérdezte az Urat. No, valamikor nem kérdezte meg, abból lett is baj a házasság törése. Akkor nem kérdezte meg az Urat. De sokszor megkérdezte. És az jó. Ugyanabban a helyzetben is, ugyanabban a szituációban is megkérdezte az Urat. És Istennek nem sablon válaszai vannak. Minden helyzetben mindig új válasza van. Az aktuális számunkra fontos válasza van. Jó tehát várni, jó tehát elcsendesedni és vele megbeszélni. Vegyük tehát komolyan Istennek a szavát, az ő ígéreteit. Az, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, igaz. Ott van velünk, bárhová megyünk. Ő elkísér és tanácsol, szemeivel tanácsol, lelkével vezet bennünket. És ha az ember ezt megértette, akkortól kezdve az élete békességben van. Nem kell izgulnia, hogy mit hoz a holnap. Tele van a világ körülöttünk feszültségben lévő emberekkel, mert a bizonytalanság kikezdi az ember idegrendszerét is. Jaj, mi lesz holnap? Jaj, hogy alakul a forint árfolyama? Jaj, a gazdasági helyzettel mi lesz? Jaj, így, jaj, úgy. Életem ott van Isten tenyerén. Ezért nem félek én. Ha az életem az Isten gondviselő szeretetében van, akkor lehetek olyan nagy lelkű, mint Ábrám. Dönts te. Válasz te. Isten rólam gondoskodik. Isten gondomat viseli. Isten megígérte nekem, és én bízom az ígéretében. És akkor lehetünk nagy lelkűek. Akkor nincsen félelem. Akkor nem az önzésünk fogja meghatározni a cselekedeteinket, és az emberekkel való viszonyunkat, kapcsolatunkat. Akkor nem ez kapkodás, idegesség, hogy jaj, le ne késsek, mindjárt vége a napnak, és még nem vettem meg a heti lottószelvényt, nehogy kimaradjak belőle. És sok minden más, ami az ember életét terheli. Szabad benne bízni. Szabad rábízni magunkat, mert ott van biztonságban. Akármelyik biztosító társaság nyomába sem jöhet, mert a garanciát az Isten adja. Méghozzá úgy, hogy ha valamit el is veszítünk, ő többet ad. Gondoljunk csak Lótra. Kétszeresét kapta vissza. A biztosítónál ez nem valószínű, hogy elő fog fordulni. De az Isten kezében az ember élete meggazdagodik. Lehet, hogy vannak mélységek, és vannak mélységek, vannak próbák, terhek, Isten enged, hogy kudarcokat is lássunk, de aztán helyreállít, megerősít, és végül azzal ajándékoz meg, amivel senki más nem tud megajándékozni, az örök élettel. Szeretett testvérek, lássunk tehát az Isten szemével. Kérjük el a látás ajándékát, hiszen a hit maga a látás, a többet látás képessége, hogy nem csak azt, amit az érzékszerveinkkel felfoghatunk, azt fogom fel, hanem attól sokkal többet az Isten lelkéből. Adja meg a kegyelem, Ura, mindannyiunk számára, hogy a mindennapokban ez legyen jellemző ránk, és ez határozza meg mindig a döntéseinket. Amen. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, mennyei édesatyánk, hogy olyan türelmes vagy. Hányszor elfelejtettük már a régen hallott intelmeket, tanácsokat, hányszor hullott már ki a gondolatainkból az, amit valamikor olyan nagy örömmel hallottunk, és úgy gondoltuk, hogy sose felejtjük el, aztán mégis megfakult. Hányszor határoztuk el, hogy igen, jobban fogok rád figyelni, aztán mégis az életnek a sodrása úgy visz magával, és sok mindent rutinból, tapasztalatból, vagy tanulmányaink alapján teszünk. Köszönjük, hogy megállítasz mégis, és most újra kezded. És mindig újra kezded velünk, mert nem fáradsz el. Mert azt akarod, hogy ne veszítsük el a célt. Azt akarod, hogy az üdvösséget megnyerjük, amit felkínáltál. Azt akarod, hogy ne szenvedés, kínlódás legyen a földi létünk, hanem boldogság, amelyre elhívtál bennünket, amelyre teremtettél. Így köszönjük, Urunk, ezt a mai napot, a neked szentelt napot, amikor előtted elcsendesedve a lelkünk megmelegszik a te közeledben és a tiéd közösségében, olyan jó érzések töltenek el bennünket. Sok minden így lehull rólunk, ami a hét folyamán, a munka közben, az élet gondjai közben úgy ránk rakódott, ami úgy elhomályosítja tekintetünket is, a látásunkat, olyan, hogy ilyenkor egy kicsit talán megint többet látunk, érzünk és tapasztalunk. Urunk, hálatelt szívvel köszönjük neked, hogy a te kezedben van az életünk, a jelenünk és a jövendünk is. Rád bízzuk hát magunkat. És hozzád jövünk kérni, hozzád imádkozunk, és hozzád jövünk zörgetni, Urunk. Te látod, mi minden terhel bennünket. Te látod, milyen kérdéseink vannak. Tőled kérjük a választ. És köszönjük, hogy megkapjuk azt. És köszönjük, hogy erőt is kaphatunk a terhek hordozásához. Így hozzuk eléd, Urunk, különösképpen is most a megterhelt szívűeket, a veszteség fájdalmában lévőket, akik kedvesüktől kellett, hogy elváljanak, és az ő hiányát olyan nehéz tudomásul venni, mert mindig nehéz az elválás, de köszönjük neked, Urunk, hogy mi tudjuk, hogy csak ideiglenes az elválás, mert majd a te színed előtt örök örömben találkozhatunk újra. Így kérünk, hogy ajándékozd meg a gyászban lévőket, a vigasztalás reménységével, az örök élet reménységével, a többet látás ajándékával, hogy ezt a fájtlat, ami úgy rád telepszik az életükre, azt úgy félre libbentve betekinthessenek a te dicsőséges világodba, hogy megértsenek valamit a te titkodból, hogy egy mennyei fénysugár beragyogja az életük gyászát. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat, és te nem hagyod árván, az emberi módon árván maradtakat. Nem maradt egyedül Ábrahám sem, mert te mellette álltál, és nem maradtak árván az itt maradottak sem, mert te mellettük állsz. Urunk, dicsőítsd meg magad az ő életükben, emeld föl az ő fejüket, és tisd meg az ő szívüket, adj nekik látást. Így bízunk rád, Urunk, mindannyiunk életét, könyörgünk gyülekezeteinkért, egyházunkért, népünkért. Adj még kegyelmi időt, hogy az eddig eltévesztett dolgokat helyre tudjuk hozni, vagy hagyjuk, hogy te azt kipótold, hogy ezentúl másféleképpen lássunk, érezzünk és cselekedjünk. Így kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mondjuk el együtt mindannyian hangos szóval az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ővé a dicsőség örökkön örökké. Amen.